folyamatosan azt állapítják meg a szakértők, hogy nem történnek meg az előrehaladások. Ugye pont a vízi madarakkal, a vizes élőhelyekkel kapcsolatban az a egyrészt örömteli helyzet, hogy ezeknek a területeknek a védelméhez kapcsolódik az egyik legrégebbi nemzetközi védelmi egyezmény, az úgynevezett Ramsári vagy Ramsári egyezmény, amit 1971. február 2-án tartott konferencián egy iráni kisvárosról kapta nevét, itt volt a konferencia, és 75-ben lépett életbe, Magyarország 79-ben csatlakozott ehhez, ami azt mondja ki, ez az egyezmény, hogy a nemzetközi jelentőségű vadvizekről és különösen a vízimadarak élőhelyeit helyezi védelem alá. Tehát ez az egyezmény, ez 1975 óta kifejti pozitív hatását, hiszen globálisan védetté nyilvánít vizes élőhelyeket. Magyarországon is vannak ilyen ramsári területek, tehát például a hónap utolsó szombatján lesz ugye a szokás szerint a tatai vadlúdcsakadalom, az is egy ilyen, egy ilyen terület. Tehát miközben az egyik legrégebbi nemzetközi egyezmény biztosítja nem csak elvileg, hanem gyakorlatban is ezeknek a madaraknak az élőhelyét, eközben az a probléma, hogy a világ egésze vált a civilizációnk miatt annyira tönkretetté, hogy ez már önmagában nem elegendő. Ugye az a szomorú helyzet, hogy ugye 2 évvel ezelőtt született egy globális állásfoglalás és vállalás, hogy 2030-ra a bolygónk 1/3-át védelemben kell részesíteni. Ami egyrészt ugye nagyon jó, mert hogy megnyugodhatunk, milyen jó védett lesz a világunk 1/3-a, de egyébként meg rendkívül aggasztó, mert hogy védeni kell már magunktól a bolygó mind jelentősebb részét, ugyanakkor nem történnek igazán jelentős előrelépések, tehát folyamatosan csökkennek a madárállományok. Hát most is ennek kapcsán el kell, hogy mondjuk, hogy a madárfajok 60%-ának csökken a világállománya. Tehát jóval több, mint a felüknek a világállománya gondban van. Ugye az Európai Unió egy vizsgáltabb 3 év vagy 4 évvel ezelőtt ilyenkor jött ki, ami azt mutatja, hogy például az Európai Unióban a házi verébállomány 50%-a kihalt. Tehát nagyon aggasztó ez a helyzet, és sajnos azt kell lássuk, hogy igazándiból az eddigi erőfeszítések azok nem bizonyultak elegendőnek.
És igen, és ez egy gyakorlatilag, ugye, hogyha most a Verebet említi, akkor ez gyakorlatilag mindenkinek feltűnik, mert aki idősebb mondjuk 40 évesnél, az pontosan tudja, hogy tele volt verebekkel a város. Tehát, hogy ezek nem ilyen hosszú távú történetek, hanem a mi életünkben, hát alig egy 10-20 évvel ezelőtt.
Mindenféleképpen, ugye ez az igazán aggasztó, és hát az is, hogy például akár a házi veréb, vagy a gyakori madarak kapcsán, ugye itt olyan fajokról van szó igen gyakran, tehát most nem a vízi madarakról beszélünk, hanem az Európai Uniós jelentésben szereplő fajok köztük, mit tudom én, a mezei pacsirta, a barázda billegető, seregély. Itt olyan madarakról van szó, amik mondjuk az elmúlt 2-3 ezer évben az evolúció császárai voltak, hogy így fogalmazzak, mert hogy megtanultak alkalmazkodni az emberhez, az agrárgazdálkodó emberhez, és hihetetlen jól érezték magukat az agrártájban, az emberek közelében. Tehát itt az emberrel való együttélésben sok-sok évezes rutinnal rendelkező fajok állományai omlanak össze néhány évtized alatt, különösen az elmúlt mondjuk 10-15 évben, ami igazán aggasztó. És a teljesen joggal teheti fel a kérdést a kedves hallgató, hogy mi közöm nekem ehhez mondjuk, mit tudom én, vacsorához készül a család, és mi közöm van nekem ehhez. Ha itt tesszük fel a kérdést, akkor persze teljesen jogos lehet. A helyzet azonban az, és ezt kell megértenünk, nagyon banálisnak tűnhet, de tényleg erről van szó, hogy nem arról van szó, hogy mi emberek élünk egy környezetben, evezünk egy csónakban, és a fenyegetett természeti környezet pedig egy másikban. Tehát mondjuk a fenyegetett természeti környezet az a Titanikon utazik, mi pedig valahol a Maldív szigetek környékén hajókázunk a verőfényes napsütésben. Nem. Ugyanabban a környezetben élünk, tehát ugyanazon a Titanikon ülünk most. És hogyha megnézzük mondjuk a civilizációnk okozta környezeti problémákat, természeti problémákat, és ezek visszahatását mondjuk a társadalmakra, és maradva mondjuk a Titanikos példánál, akkor bizony ez azt jelenti, hogy hogy a környezet, a Titanikunk az már a jéghegynek ütközött, és mondjuk hát egyharmadig már elsüllyedt. És eközben ugye olyan, mint hogyha fönt a kapitányi hídon a döntéshozók tárgyalgatnának, és mondjuk azon vitatkoznák, mert még ugye ez is elő-elő fordul, hogy van-e olyan, hogy klímaváltozás. De most ez az aggasztó, és ugye ezek a beszámolók, amiről most ugye beszámoltunk, hogy újabb 16 vonuló parti madárfajt kellett magasabb védelmi kategóriába sorolni. Volt olyan faj, ami kettőt ugrott ezen a veszélyeztetettségi szinten. Folyamatosan jönnek ezek a hírek, tehát ezeket úgy kell elképzelni, ugye bioindikátornak is szoktuk hívni az élőlényeket, amik az eltűnésükkel jelzik, hogy valami nagyon nagy gond van. És ezek a gondok egyre számosabbak, és egyre közelebb vannak a mindennapi életünkhöz, mert nem arról van szó, hogy bajban vannak a jegesmedvék, vagy a nem tudom én melyik fókafaj, hanem a közvetlen környezetünkben élő madarakat is érinti már a civilizációs ártalom.
És még mindig nem kapjuk fel annyira a fejünket, amennyire kéne. Említette ezt, hogy az utóbbi 10-15 év az egy nagyon komoly változást idézett elő. Akkor léptük át a vörös vonalat, amikor már a természet elkezdett sikítozni, vagy akkor még plusz rátettünk egy lapáttal?
Nem, igazándiból ezt úgy lehet talán legjobban elképzelni megint csak, hogy az emberiség teszi a dolgát, élünk, dolgozunk, fejlesztünk, most ugye a negyedik ipari forradalom korát éljük. Mm. Tehát mondjuk, és képzeljük el az emberiséget, aki éli a világát, és az emberi társadalom és a környezet között pedig volt egy spanyol fal, egy ilyen álfal, ugye ami mögött fiatalabbak kezdve van, ugye el mögött lehetett úgy öltözni, akár nagyobb térben is, hogy ott megmaradt az intimitás. Tehát ezt úgy is elképzelhetjük, hogy azt gondolta a modern, mind nagyobb tudással rendelkező emberiség, hogy legyőztük a természetet, a technológiánkkal, az orvostudományokkal, megoldottunk egy csomó betegséget, hihetetlen jólétben él az emberiség, mint egy jelentős rész, hogy sajnos nem mindenki, és mit tudom én, most már több mint 8 milliárdan élünk, és ezelőtt 150 évvel meg mondjuk volt 1 milliárd a lakosság létszám. Igen, ám csak, hogy a spanyol fal mögött, a spanyol fal azt úgy kérte, hogy eltakarva a tudatos énünk elől, a természet elkezdett pusztulni. És most, ahogy ön is kérdezte, mi történt az elmúlt 10-15 évben, betelt ez a képzeletbeli ökológiai pohár, túlcsordult, de nem úgy, hogy szivárog, hanem úgy, mintha beledobtunk volna egy kavicsot, vagy egy nagy üveggolyót, és kifröccsent a víz. És sajnos az emberiség történetében mi vagyunk az a generáció, a mai élők, akik ezzel így szembesülnek, tehát ezt nem mi követtük el, hanem mi vagyunk a jéghegy csúcsán, és nekünk kell elszenvedni, és nekünk kéne erre megoldást találni, és ez nagyon-nagyon nehéz. Talán Lorenz írta le egyszer, hogy ha az emberiségnek választani kell, hogy felhagy valami nem alapvető létszükségezet jelentő szokásával, vagy kihal, az emberiség szinte biztos, hogy a kihalás mellett dönt. És sajnos igaznak tűnik ez a dolog, mert hogy még mindig nem hisszük el. Tehát még mindig az van az emberekben, hogy jó, jön a klímaváltozás, de biztos csak a szomszéd Béla bácsit fogja érinteni, de ő megérdemli, mert úgysem teljesen százas. Na most ez nem így működik. Egy hajóba nevezünk, ez mindannyiunkat fog érinteni. Nem kell nagyon messzire menni, elmúlt már az a pokoli meleg nyár, de nézzük meg, hogy most Spanyolországban mi zajlik. Milyen hihetetlen szélsőséges esőzések vannak. Ugye ezt a klimatológusok többek között folyamatosan mondják, és hogy az a képzeletbeli vörös vonal az éppen hol van, hát ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy például a klíma szempontjából, ugye azt lehet tudni, hogy a Földön a klímamotor az alapvetően a jéggel függ össze, és előfordulhat, hogy ezt a vörös vonalat már régen túlléptük. Tehát ugye a kedves hallgatók is emlékezhetnek, az elmúlt mondjuk 10-15 évben nagyon gyakran elhangzott, hogy hát akkor jött, és voltak ilyen nagy ENSZ klímacsúcsok, hogy akkor tartsuk meg, tehát ne engedjük másfél fok fölé a globális felmelegedést. Mert hogy az óriási gondokat jelent, de hogyha ezen másfél fok körül megtartjuk, akkor csak néhány vagy néhány tíz centit emelkednek a tengerek. Na most amennyire én látom, én ugye nem vagyok klimatológus, de ez a másfél-két fok, ez már úgy elengedődött. És ez óriási gondot jelent. Ugye? És itt nem arról van szó, hogy egy dolog tönkre megy, hanem minden. Hogyha melegszik a klíma, akkor jobban felmelegszenek az óceánok. Ha jobban felmelegszenek az óceánok, tehát például az Amerika Egyesült Államok és Afrika közötti atlanti-óceáni szubtrópusi-trópusi víztömeg jelentősen felmelegszik, itt képződnek ugye azok az időjárási folyamatok, itt alakulnak ki, amik aztán az amerikai kontinensen ugye hurrikánokat és tornádokat okoznak, ezek egyre erősebbek lesznek. Ahogy nő a széndioxid szint a levegőben, a civilizációs ártalmaink miatt, ez ugye egyrészt fokozza a felmelegedést, hiszen üvegházhatású gáz, ugyanakkor ennek jelentős része elnyelődik az óceánokba, amik elkezdenek savasodni. Pusztul az állatvilág, tehát itt minden mindennel összefügg, és az egészet úgy lehet elképzelni, mint egy hógolyót, ami elindult egy meredek havas hegyoldalon, és egyre nagyobb, és egyre nagyobb, és mivel egyre nagyobb, ezért egyre nagyobb kárt is okoz. Na most ezt éljük napjainkban, és minden egyes ilyen kis híradás, idézőjelbe téve a kis híradást, ez azt jelzi, hogy figyelj, tehát jön a hógolyó, de sajnos azt tapasztalja az ember, hogy még mindig nem fogjuk ezt fel. Ugye nagyon izgalmas kérdés lesz az, hogy amikor január 1-én például az újraválasztott Trump elnök hivatalba lép, akkor mi lesz, milyen lépéseket fog megtenni, mert emlékezzünk rá, hogy az első a hivatalba lépésének az elején az amerikai témával foglalkozó szerveknél, tehát például az amerikai meteorológiai szolgálatnál, a NOAA-nál töröltette azokat a dokumentumokat, kutatási anyagokat, amikben szó volt a klímaváltozásról. Tehát, hogyha a világ vezető szuperhatalmának a vezetője megkérdőjelezi a klímaváltozást, az mindenképpen aggasztó. És ugye ez nem politikai kérdés, tehát ugye sem magam, sem ugye a Madách-megyeset nem politizál, ez alapvetően szakmai kérdés. Tehát visszatérve a példánkhoz, tehát ez olyan, mintha a Titanic kapitánya, vagy a vezérkara, annak egy része megkérdőjelezné, hogy süllyed-e a hajó, miközben már a hullámok elkezdenek átcsapni a fedélzeten. Tehát ez a helyzet, és így kell ezt értelmezni, és ezért kell egyre tudatosabbnak lennünk a mindennapi életünkben, és hát nyilván a lakosság részét képezik a politikai és gazdasági döntéshozók is, akiknek van hozzátartozója, baráti köre, stb. És mindenképpen fontos erről minél többet beszélni, mert amíg nem tudatosul a társadalom minél nagyobb része egészében, addig megy ez az elkendőzés, és ez a fajta nem vesszük komolyan dolgot, és ugye a klímával az a probléma, illetve az egész, tehát ilyen nagy globális rendszerekkel, mint amilyen a földgolyó, hogy lehet, hogy amikor már észbe kapnánk, akkor meg már lehet, hogy tehetetlenek leszünk. Tehát a szakértők azt mondják, hogy lépni kellene. Emlékszem, mondjuk 15 évvel ezelőtt, amikor erről így szó volt, akkor ugye még arról szóltak a tudományos modellek, hogy hát ha nem teszünk valamit, akkor olyan 2100 környékére óriási gond van. Gyakorlatilag 2-3 évente 15-30 évvel csökkent ez az olló. Tehát gyakorlatilag most már arról van szó, hogyha nem teszünk valamit, akkor nem hogy 2050-re, hanem 2030-ra várhatók a mostaninál sokkal jelentősebb katasztrofális események. És ezt ugye a tudósok az alapján mondják, hogy a beérkező adatok bővülő tudásunkat alapján, hogy ez be táplálják a szuperszámítógépekbe, a meglévő klímamodellekbe, és ez alapján kapják meg ezeket az eredményeket. Csak hogy mondjuk 15 évvel ezelőtthöz képest, az elmúlt 11 néhány évben jelentősen nőtt például a jéggel kapcsolatos tudása a klimatológusoknak, és amikor több és pontosabb adat áll rendelkezésre, és megint betáplálják a mind pontosabb és összetettebb modellekbe, akkor kapják ezt az egyre szűkülő időintervallumot. Tehát ez ennek az egésznek a veszélye, tehát amikor mi ennek a 16 vízimadárfajnak az állomány csökkenéséről beszélünk, akkor ez nem valami elvont elefántcsontoronyban történő elménckedés, hanem olyan jelzéseknek az újabb, olyan újabb jelzésnek kell felfogni, ami igazolja azt, hogy hát nem jó felé mennek a dolgok.
És hát ugye mi is részei vagyunk ennek a természetnek, és mi tehetünk arról, hogyha ez a természet, ez hirtelen, most már az elmúlt 10-15 évben már nem tűri azt, hogy tovább kizsákmányoljuk. Hát én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk most Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, és remélem, hogy azok is felkapják most erre a fejüket, akik tenni tudnak, mindannyian megtesszük azt, amit tehetünk, és akinek meg a döntéshozói felelőssége van, remélhetőleg, hogy ők is megteszik. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Nagyon nagy probléma a nők számára, hogyha nem jutnak menstruáció idején megfelelő eszközökhöz, nincs betét, nincs tampon, nincs olyan eszköz, amivel tudnák a menstruációjukat kezelni, vagy nem is tudom, mi a helyes kifejezés. De az egészen bizonyos, hogy nem csak Magyarországon, az egész világon egyre többet beszélünk arról, hogy milyen nagy probléma a menstruációs szegénység, mert hogy gyakorlatilag, hogyha a lányok nem jutnak ahhoz az eszközhöz hozzá, amivel el tudnak menni iskolába, nyugodtan tudnak dolgozni, nyugodtan tudnak a menstruációjuk alatt hétköznapi életet élni, akkor egyrészt frusztráltak, másrészt, hogyha nincs megfelelő mennyiségű eszközök, közül ráadásul még betegségeket is elkap.